60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Köszöntöm a hallgatókat. Mai adás szerkesztője Ahmed Zsóka vagyok. Nagyon lelkesen ültem asztalhoz, hogy műsorunkat összeállítsam. Ennek oka a magyar fiatalok sikere a nyíltvízi úszó világkupán Kanadában, ezt megelőzően pedig a Kwangjungi világbajnokságon. Nagyon remélem, hogy ez a sikersorozat tovább tart majd műsorunk elhangzásakor is a Duna Arénában rendezett junior úszó világbajnokságon. De nem csak a sportban, hanem a programozásban is jeleskedtek fiataljaink. Alsó tagozatos magyar diákok nyertek aranyérmet Dániába, 8 és 9 évesek kategóriájába, a robotépítő és programozó versenyen. Teljesítményüket nem csak a program technikai megvalósításáért, hanem a felhasználás céljának humánus tartalma miatt is példaértékűnek tartom. A sikert ugyanis egy okos városba közlekedő, vakvezető robotkutya megalkotásával érték el. Szerkesztőtársaim a hétköznapi emberek között is találtak érdekes interjúalanyokat, akik dobogós helyezést érhetnének el hivatástudatból, lelkiismeretes, önzetlen munkából. Egyikük a zenének elkötelezve szervezi a programokat felnőtt és gyermekközösségek számára a nyári idényben, a főváros területén. A másik interjúalany a legmodernebb technika felhasználását és a saját cég építésének gyakorlati tudnivalóit osztja meg kortársaival és az idősebb szakmabeli érdeklődőkkel, személyesen és videón. Továbbiakban megismerkedhetnek egy olyan hivatástudatból elkötelezett interjúalannyal is, aki létrehozott egy műhelyt. Műsorunk végén elkalauzoljuk Önöket egyik fővárosi kerület leghűvösebb régiójába. Az itt érlelt szomjoltó italok miatt ez még most is időszerű. Utoljára felhívjuk figyelmüket egy kepcsináló szeptemberi programra a 4-es metró végállomásánál. Jó szórakozást kívánunk! Örömmel mentem el egy szórólap ajánlásaként a Várbazár udvarára, ahol a gyerekekkel együtt élvezhettük a huszárzenekar felvonulását és produkcióját. Műsorunkban most meghallgathatjuk, hogyan kezdődött ez a rendezvénysorozat.
Legyen a zene mindenkié. Kodály Zoltán szállóigévé vált mondatát választotta mottójául a Zenélő Budapest rendezvénysorozat. A műcsarnok teraszán épp egy hangulatos minikoncert után sikerült Götz Nándor klarinétművésszel és szaxofonistával beszélgetnem, aki nem mellesleg a Zenélő Budapest egyik ötletgazdája és művészeti igazgatója immár 5. éve.
Igen, 5 évvel ezelőtt édesapámmal találtuk ki ezt a programsorozatot. Régebben is már dolgoztunk együtt. Volt egy fény- és hangjátékunk, amit a Citadellán valósítottunk meg jó pár évvel
mert
ezelőtt.
Mert ugye az édesapa.
Ő díszlettervező.
Götz Béláról
van szó. Ő ugye a legnagyobb produkcióknak volt itt Budapesten a díszlettervező, mint a Macskák, az István a király, sorolhatnám. Sok olyan produkciót terveztünk együtt, amiben a zene nagyon fontos szerepet tölt be. És hát ezen a Zenélő Budapesten is sokat gondolkodtunk. Az alapötlete az, hogy olyan helyszíneket hozunk létre a városban, ahol az épületek és a helyszínek múltja kapcsolható valamilyen zenei témához, vagy zenei körhöz. Példának említem mondjuk a műcsarnokot, ahol szoktuk játszani a kiállítás képeit, vagy a Magyarság háza volt az első évben, ahol magyar operáknak a részleteit játszottuk. Tehát minden helyszínt próbáltunk csatolni valamilyen múlthoz, és ezzel egy picit a városnak a kulturális múltját is felidézzük azoknak, akik ebbe a városban látogatnak, illetve itt élnek és szeretik a hétvégéiket, esetleg olyan kikapcsolódással tölteni, ami valamilyen kulturális programhoz kapcsolódik. Nagyon fontos elmondanom, hogy ezek a programok, ezek ingyenesek. Ez az egyik legfontosabb eleme a koncertsorozatnak.
Hogy tudják azt megtenni, hogy ilyen sok zenésszel ingyenes koncertet tudnak tartani?
El kell, hogy mondjam, hogy a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központnak a szervezése nagyon fontos, illetve a fővárosnak, és a miniszterelnökségnek is a támogatása, hogy ez a program anyagi fedezetet élvezhessen, mert különben nem tudnánk megvalósítani. 400 muzsikus, aki föllép, hiszen kórusprogramunk is van a Mátyás templom mellett, tehát 100-150 állandó muzsikusunk van, aki egész nyáron egymást vált a zenél, és külön olyan programok, ami egyszeri alkalommal szólalnak meg. Tehát 4 olyan helyszínünk van, ahol minden alkalommal más műsorunk van. Úgyhogy ez egy őrült nagy előkészület és munka. Talán nem túlzás, hogyha azt mondom, hogy küldetésünknek tekintjük azt, hogy a hétköznapi életben is jelen legyen, természetessé váljon. Az értékes olyan kultúra, amit fontosnak tartunk.
Manapság elég sok utcazenésszel is lehet találkozni, természetesen azok nem ilyen szinten játszanak.
Megmondom őszintén, hogy a gyerekkorom egyik nagy élménye volt, amikor a szüleimmel Párizsba elmentem még. És hát megdöbbenve tapasztaltam, hogy nagyon magas szintű még az utcazenélés is, hiszen ott egy valamilyen speciális engedélyhez kötött ez a tevékenység. De itt persze nem erről van szó a Zenéli Budapestbe, hiszen tudnunk kell, hogy a városunk legjobb zenekarainak művészei lépnek föl, legjobb szólistái. Olyan jazz nagyságok, mint Borbély Mihály, például Kossuth Díjast, és a Pocsai Krisztián, akik a Hegyvidéki sorozatban lépnek fel, hogy éppen említhetném Eszelyen őt, ahol múltkor önnel találkoztunk az egyik koncerten, és magyar operai irodalomból pedig Káldiki Sandás operaénekes énekel nekünk a Nemzeti Múzeum oszlopcsarnokában. Az idei programnak az egyik legfontosabb eleme, hogy azt próbáltuk meg elérni, hogy az összes korosztályt megszólíthassuk. Ebbe benne vannak a gyerekek is, hiszen interaktív gyerekprogramokat is szerveztünk a Millenáris Parkban, a Nemzeti Múzeum kertjében. A fiatalságot olyan módon próbáljuk bevonni, hogy fiatal tehetségek a könnyű zenében.
Ismertek már ezek a tehetségek, vagy most fedezik fel őket?
Ez nem egy versenyjelleg megmozdulás volt, hanem olyan fiatal együtteseket próbáltunk meg bemutatni, akik professzionális módon tanulják és űzik ezt a művészeti ágat. És hát ez egy különlegesség, hiszen Magyarországon nincsen nagyon nagy múltja annak, hogy a könnyűzene oktatási rendszerben szervesen foglaljon helyet.
A zenészek hagyományosan visszatérnek.
Az alaphelyszíneinknek a muzsikus gárdája az változatlan, illetve nagyon kevés változással egy stabil közösséget alkot, amire lehet alapozni.
Szívesen játszanak, akár nyáron is,
igen,
de pihenésnek is nagyon jó.
Igen, nagyon megterhelő dolog, tehát nem egy felszabadultan lazán játszunk, azért emögött nagyon sok munka van.
Minden koncertet meg tudtak tartani.
Egy-két olyan helyszínünk van, ahol nincsen menekülési útvonal. Hát például a Margit szigeten, ahol jár a zenélő kútnál, ott, hogyha esik az eső, ott nincs mit tenni nagyon. Megpróbáljuk kicselezni ezeket a nehézségeket.
Láttam a szórólapon, hogy 16 helyszín volt.
6 helyszínnel indultunk, borzasztó soknak éreztem, hiszen még az egy külön munka számomra, hogy repertoárt is kell hangszerelni ezeknek az együtteseknek, hiszen megpróbáljuk mindenhol a zeneirodalom legszebb darabjait előadni, ami legtöbbször nem állkodta anyagban rendelkezésre.
Nem beszélve arról, hogy ilyen emészthető zenét kell.
Igen, olyan műsorokat próbálunk megösszeállítani, ami mindenki számára élvezetes lehet, és nem egy réteg kultúrát próbálunk megcélozni.
Klasszikus slágereket újból hallgatni, más feldolgozásban, esetleg más hangszereléssel, az egész egyszerűen lenyűgöző. A Csajkovszkij dallamokat,
igen.
Igen. A kislányok ott táncra is perdül.
Igen. Igen, nagy öröm számunkra, és ez a legfontosabb, hogy a közönségnek a visszacsatolása, illetve azt látjuk, hogy milyen sugárzó tekintettel közelednek ehhez a programhoz. Hát el kell mesélnem, hogy volt egy olyan, például egy tájföldi házas pár, aki tavaly odajött hozzám, és bevallották, hogy ők azért vannak itt már másodszor Budapesten, mert ezt a programot ők nagyon szeretik. Ennél nagyobb dicséret azt hiszem, hogy nem is lehet. Nem a szakmától várjuk az elismerést, hanem a közönség szeretetétől.
Az utolsó koncertre befejezi, akkor igen, kezdi a jövő évet szervezni.
Igen, körülbelül így van. Sőt, hát már most vannak a fejembe ötletek a jövő évvel kapcsolatban. Nem árulom el, de mindig meg valamilyen meglepetéssel is szolgálunk az érdeklődőknek.
És mi volt?
Az idei meglepetés az a gyerekműsorok feltétlenül. Új helyszín, új program, új megcélzott közönség, ez mindig nagyon nagy izgalom a számunkra, és hát fantasztikus látni azt, hogy nagy érdeklődés és nagy tömegeket tud megmozgatni.
A helyszínek kiválasztása az dicséretet érdemelt, nem feltétlenül csak a turistáknak a látogatása.
Jó, hogy mondja, hiszen az idei új meglepetésünk az, hogy próbáljuk egy picit a központból kijebb is elvinni a programot, és hát a 12. kerület egy nagyszerű helyszínehez.
Mint bevált?
Azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Minden helyszínnek van egy specialitása, ami talán kezdetben nehézséget jelent, de aztán sokszor előnyére válik. Az a nehéz, hogy a megfelelő program kerüljön a helyszínekhez, hiszen nem mindegy, hogy melyik helyszínen milyen műsorral váljuk a közönséget. Azért az alappilléreit édesapámmal ketten találtuk ki ezeknek a műsoroknak. Például a Bazilikán előtt a harangjátékunk, amihez ráadásul egy csodálatos harang állvány is készült édesapám tervei alapján, az azóta is minden évben ott van egész nyáron, és kuriózum, hiszen harangjáték ott a világban csak maximum templomokon belül, vagy egy automatizált szerkezet segítségével hallhatunk, és hát az ötletem az volt annak idején, hogy ezt élőzenészekkel valósítsuk meg, és egy futbolista, szólista csatlakozik hozzájuk. Ez is egy különlegessége a programunknak.
Van-e kedvenc helyszíne?
Az az igazság, hogy én mindegyiket egyformán szeretem, és az új helyszíneket is nagyon gyorsan megszereti az ember, hiszen ezek a programok nagyon kötődnek a közönségükhöz is. Hát most nem akarok tényleg túlzásokba esni, de hogyha találkozik a közönségnek az érdeklődése a mi programjainkkal, többet nem is kívánhatunk.
Egy zenére koncentrál és mosolyog.
Jó, hogy említi ezt a mosolyt, hiszen ez is egy picit úgy érzem, hogy fontos, hogy legyen egy kis humor mindegyik műsorunkban.
Értékelje ezt az 5 évet, hiszen az 5. évad lassan már a végére is ér.
Nem tudom, nagyon nehéz. Ez inkább a hálánk azzal kapcsolatban, hogy bizalmat kaptunk. Szabad kezet kaphattunk abban, hogy ezt megtervezzük. Ennek a programnak a tervezésében azért nagyon sokan közreműködnek. Azért mindenképpen nekem kell az egészet átlátni, de hogy ezt a bizalmat megkaptuk, ez a legnagyobb dolog, azt hiszem, és erre tényleg büszkék vagyunk.
Milyen tervek vannak? Lesznek-e még új helyszínek?
Igen, feltétlenül. Nagyon szeretném, hogyha jövőre lenne olyan programunk, ahol be tudjuk vonni a közönséget is a zenélésbe. Gyerekeket is, felnőtteket is, de akárkit, aki szeretne csatlakozni a műsorhoz. Professzionális muzsikusokhoz kapcsolódhat mondjuk egy fiatal, vagy egy gyerek, vagy bárki. Az egy nagy élmény lehet.
Ön is egy elismert zenész, ugye bejárta a világot, járja is. Miért kezd egy ilyen szervező munkába, egy ilyen rendezvénysorozatba?
Egy hagyományos fesztiválnak a szervezésében nem fogtam volna bele. Az új dolgok felfedezése és kipróbálása és létrehozása az mindig egy nagyon izgalmas dolog, és talán ez az, ami e felé sodort, hogy ezt elkezdjem, és hogyha már belekezdtünk, akkor nem hagyjuk félbe.
Götz Nándor zeneművésszel, a Zenélő Budapest művészeti igazgatójával Somogyi Ágnes beszélgetett.
Napjaink felkapott kifejezése a marketing szó. Ezt a tantárgyat már nem csak iskolába tanítják, hanem, mint a következő interjúból kiderül, másképp is elsajátítható.
Mai vendégem Barna Alexandra, de a szépségiparban dolgozol. Hogy kerültél ebbe a nagy forgatomba?
Gimnázium után rögtön kozmetikusnak kezdtem el tanulni, aztán az élet rengeteg felé elvezetett engem, csináltam nagyon sok mindent, még végül visszavezetett gyakorlatilag egy véletlen folyamán a szépségiparhoz. Egy szépségszalomba kerestek marketingest, tehát a marketingről nekem akkor fogalmam sem volt, de jól hangzott a pozíció, úgyhogy végül is felvettek, valószínűleg inkább a kisugárzásom miatt, mint a szakmai tudásom miatt, és elkezdtem új marketingesként dolgozni, én nem is értettem a marketinghez, viszont beletanultam. Tehát én mindent gyakorlatilag a munkában és gyakorlatban tanultam meg, bár elkezdtem egyetemen marketing szakra járni, de rájöttem körülbelül fél év után, hogy semmi értelme, mert amit én csinálok a gyakorlatban, az teljesen más, mint amit ott tanítanak. És ez az egész szépségipari marketinges munka alakította ki saját magát annyira, illetve annyira megszerettem, és annyira belefolytam ebbe a világba, hogy végül másfél éve megcsináltam a saját cégemet. Előtte mindig alkalmazott voltam, úgyhogy ez egy ilyen nagy lépés volt. Egyik napról a másikra felmondtam, nem volt még egy ügyfelem se, nem volt igazából semmim, csak egy ötletem. És hát az ötlet az annyira jól sült el, hogy egy másfél hónap után már megéltem a vállalkozásomból, és már volt alkalmazottam. Ennek most már másfél éve, ma már 6 lányzó dolgozik nekem, és van egy marketing ügynökségünk, ami kizárólag szépségszalonokkal foglalkozik. Mivel a szépségiparban nőttem fel gyakorlatilag, szerettem volna segíteni ezeknek az embereknek, kisvállalkozókról beszélünk, fodrászok, kozmetikusok, egyedül vannak, nem igazán kapnak marketing segítséget, pedig ez egy nagyon-nagyon fontos része lenne a munkájuknak. És nekem az volt a vízióm először, hogy őket kezdjem el tanítani. Tehát nem is a cég volt itt a lényeg, hanem az, hogy valamilyen formában segítsek nekik, hogy saját maguk tudják a marketingjüket intézni. Hát ez úgy kiforrotta magát, hogy végül tényleg egy ügynökségé váltunk, de nem ez volt az eredeti cél. És nekem a mai napig is az a filozófiám, hogy leülök beszélgetni ezekkel az emberekkel, megtaláljuk bennük az egyediséget, azt a hangot, amin ők tudnak kommunikálni, felépítjük a stratégiájukat, és onnantól ők egyedül sikereket képesek elérni marketingben, olyan emberek, akiknek még egy Facebook regisztrációjuk sem volt. Tehát én szerintem ez egy csoda egyébként, hogy ilyen elképesztő gátakat tudunk átlépni, és olyan sikereket tudnak elérni így a szakemberek egy picike segítséggel, egy picike fenékberugással, amiről előtte igazából álmodni sem mertek volna, úgyhogy én a segítésre építettem föl ezt az egészet. Nekem az elején még áraim sem voltak. Én csak elkezdtem ingyenesen oktatóanyagokat felpakolászni egy Facebook csoportba, és aztán ebből kialakult az, hogy de hát Szandra, mi ezért fizetnénk is, tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon aranyos történet volt, és akkor ez úgy egy pár hónap alatt kinőtte magát annyira, hogy úgy döntöttem, hogy ugye saját cég lesz belőle, de hogy nem is ez volt a cél, és számomra az a csoda, hogy ha tényleg azon gondolkodsz, hogy mit adj, és egy percig eszedbe sem jut az, hogy ezért mit fogsz visszakapni, akkor az élet így hozza a jó dolgokat, és így felépülnek belőle ilyen kis csodák. Gyakorlatilag ez az, amivel foglalkozom meg, amit mi csinálunk.
Milyen elfoglaltsággal jár ez neked hetente? Hány előadást tartasz? Milyen időtartamban?
Csoportos oktatásaink vannak havonta 3-4, tehát ez nem olyan sok, viszont rengetegszer vagyok ügyféllel, tehát nekem vannak privát tanácsadásaim, amikor csak egyetlen ügyfél ül előttem, és csak neki segítek, ebből rengeteg van. Plusz ugye, mivel nekem vannak alkalmazottaim, ezért magát a céget is én építem, őket is én irányítom, velük is én foglalkozom. Ez azért egy ilyen napi 8-10 óra a minimum, valahogy 12, de szerencsére ez időszakos, tehát hogy én meg tudom azt csinálni, hogy mondjuk elmegyek 2 hétre szabadságra, mert tudom úgy szervezni a munkámat. Vannak nagyon húzós időszakok, például ugye majd most az október-november, az gyakorlatilag most tele vagyok oktatással előre más cégeknek, még csak nem is a sajátjaimnak, és utána január-február az nálunk is egy kicsit ilyen pihenős időszak, meg most én nyáron 2 hét szabit kivettem, még nem tudom, hogy mit fogok csinálni, és hova megyek, csak azt tudom, hogy nem akarok dolgozni, és ez is egy ilyen tök jó dolog, hogy meg tudom tenni, mert hogy egy annyira jó csapatom van, aki kicsimen elviszik a hátukon a céget, amíg nem vagyok, szóval ennyi munka.
Állandó partnereid vannak, akik visszatérnek, most vannak alkalmiak is?
Általában az a tapasztalat, hogy először megkóstolnak, tehát valamilyen apró szolgáltatással, és utána ők kérnek egyre többet és többet és többet, és úgyhogy most vannak állandó partnereink is, és folyamatosan jönnek az újak, hiszen ez a cég még nagyon fiatal, tehát gyakorlatilag 0 marketing költséggel szerezzük az új ügyfeleket jelenleg folyamatosan. Tehát mi ebben nem fektetünk energiát, hogy új ügyfelünk legyen, úgyhogy ez is egy ilyen tök jó dolog szerintem.
Most fölépíteni egy céget, bemutatni ugye a közönségnek, az egy csodálatos dolog, és nagy ügyességet, hozzáértést kíván. De szakmai dolgokba is belemész az oktatás során? Mert te foglalkoztál ugye korábban podrászattal is, kozmetikus is voltál.
Igen, az az igazság, hogy én ugye kozmetikusnak tanultam, aztán a fodrászati cégnél voltam marketinges, tehát abban a szakmában is teljes mértékben belelátok, úgyhogy amikor oktatásokon rengetegszer felmerülnek szakmai kérdések, akár termékről, eljárásokról, én ezekben mind-mind belefolyok. Gyakorlatilag ma nincs olyan professzionális termék Magyarországon, amiről ne tudnék valamit, ne tudnám, hogy az eljárások hogy működnek, ne tudnám azt, hogy mondjuk egy-egy szolgáltatás miből áll, mennyire éri meg, mennyi pénzt lehet érte elkérni. Tehát ezekbe is bele szoktunk menni, igen.
Például egy arcpakolás, hogy milyen szereket használjanak, erről tartasz előadásokat, mesélsz nekik?
Én nem adok termékjavaslatot, mert én teljesen márka függetlenül dolgozom, tehát ez nem is lenne korrekt szerintem egy céggel szemben sem, viszont egyértelműen látom, hogy melyik cégnek milyenek az árai, melyik hogy térül meg. Ebben szoktam privátban egy picit iránymutatást adni, inkább ezt mondom, de egyébként én nem promotálok és nem ellenpromotálok semmilyen márkát.
Gyakorlati kivitelezést, hogy a márkát nem reklámozol, de technikailag hogy oldják meg, ilyenről is van szó?
Ez nem az én dolgom igazából.
Szóval csak magának a cégnek a fölépítése,
ötletfejlesztés. Igen.
Mondtam, hogy csinálj. Mi az, ami ezen kívül téged a szép irányba visz, és szenvedélyed, mivel foglalkozom még emellett, ha van még időd?
Van. Én azt vallom, hogy mindenre van időd, amire igazán szeretnéd, és én tudatosan szorítok is magamnak erre, úgyhogy én imádok utazni, imádom Olaszországot, de egyébként bárhová, tehát nekem az utazás egy ilyen nagyon nagy szenvedély. Fotózni, festeni, én eleve kislánykoromban is még egy rajzolós kreatív ember voltam, úgyhogy én mindent szeretek, ami egy picit művészet, én imádom a zenét, szeretek koncertre járni, színházba járni, tehát hogy úgy van ez a, azt mondom, hogy ilyen kreatív, kicsit ilyen művészes oldalam, és én ezeken töltöm ki a felgyülemlett feszültséget, hogyha lehet így mondani.
Foglalkozol fényképezéssel, festéssel, ezt mióta csinálod?
A fotózást még csak 8 hónapja, akkor vettem először profi gépet, hirtelen felindulásból egyébként. A festéssel, rajzolással még gyerekkorom óta igazából.
És ez látható valahol, fölteszed?
Hát a fotóimat néha meg szoktam osztani, azért ott még nagyon nem vagyok elégedett magammal, mert szerintem rengeteg mindent kell még tanulnom. A festményeimet meg mindig ajándékba adom a barátoknak, úgyhogy végül azokról általában nem készül egyébként semmilyen fotó.
És azt nem is örökíted meg?
Náluk néha leszoktam fotózni, ami kín van a falon, de az igazság, hogy ha megörökíteném, igazából azért csinálnám, hogy mutogassam másoknak, engem az annyira nem motivál, tehát hogy én ezt csinálom, mert kikapcsolódás, aztán odaadom, örülnek neki, és ennyi.
És számodra gondolom öröm szintén, hogy festhetsz, nem?
Mert igen,
tehát nem csak kikapcsolódás, hanem örömöd van benne.
Imádom, igen. Meg azt, hogy látni a kész művet. Igazából ezek sosincsenek készen, mert az ember mindig tudna rajta javítani, de olyan teljesen egy más világba kerül szerintem az ember közben.
Az utazással kapcsolatban, hogy mondtad, Olaszország a kedvenced. Valami élményt, ami megmarad benned.
Én ugye imádom az olasz embereket is, mert szerintem elképesztő rugalmasak, kedvesek, és az egyik ilyen kis nagyon aranyos sztori volt, amikor Capri szigetén ültünk a tengerparton egy olyan étteremben, ahol ráadásul ugye a székek már a tenger homokjában voltak, és kitaláltuk a kedves barátommal, akivel voltunk, hogy mennyire menő lenne lemenni a tengerpartra, és levinni az üveg proszekkót, amit kértünk, és hát így néztünk így körbe a pincérekre, hogy úristen, most mit fognak szólni hozzám, üvegpoharat, meg proszekkót le akarunk vinni a tengerbe. Megkérdeztük, és az volt az olasz pasinak a reakciója, ilyen nagyon tört angolsággal, hogy hát ne hülyéskedjünk, hát a jégvödröt is, meg még a magyarót is, meg a chipset is, amit kaptunk a proszekkó mellé, így lehozta nekünk. Ez az elképesztő rugalmasság, kedvesség, az egy ilyen annyira szép élmény, de én tele vagyok ilyenekkel.
Barna Alexandrával Veskóban beszélgetett.
Régi könyv, egy álomkép, sok messzi év után felidézi, hogyan éltem hajdanám. Egy régi könyv, egy álomkép, sok messzi év után felidézi, hogyan éltem hajdanám.
Mielőtt pontosan elmesélném, hogy hol vagyok, legyenek részesei annak a megnyitónak, ami most hangzik el egy nyomdatörténeti műhely megnyitóján.
Köszönöm, hogy eljöttetek, ez egy nagy mérföldkő az életemben. Lett egy kis műhelyem, ami egy kis szigete a szakmatörténetnek, és ennek az örömét szeretném veletek megosztani. Egy olyan kis műhelyről van szó, ahol minden működik. Igaz, hogy kézihajtány, és még nagyon sok tennivalónk van, de épp ebben várnám a együttműködéseteket. Ez kimondottan hobbi és operett nyomdászoknak örömzenélési lehetőség, és arra van, hogy lássátok, hogy milyen szép ez a nyomdász szakma, és nagyon örülök neki, hogy Zoli és Erzsi is eljött, és velünk tart erre a kedves pillanatra, mert tulajdonképpen Zoli volt az elindítója ennek az egész dolognak, amikor 2017. januárjában kaptam egy telefonhívást tőle, hogy felszámolja a nyomdát, és ha még magas nyomtatást akarok látni élőbe, akkor most menjek. És aztán, ahogy jöttem hazafelé az autópályán, akkor valami olyan érzésem volt, mintha temetésről jöttem volna, és úgy nem tudtam megemészteni azt, hogy ezek a dolgok már ne legyenek láthatóak, vagy úgy kapjanak új életet, hogy akkumulátorlemez vagy puskagolyóként hasznosulnak. És az első gép, az a lehúzó prés, az a Zolitól van, és számos dolog, tehát rengeteg dolgot kaptam, még így pluszba emeli a dolog mellé, ami ide átkerült a linomatlicákon át a betűkig, amiből aztán nagy nyomdászalakok szobrait öntetjük a mai napig, hát kisebb-nagyobb megpróbáltatásokkal, de még mindig működik a dolog. Azt hiszem, hogy a jelenlévők közt nem tudnék egyetlen személyt sem említeni, aki ne tett volna valamit hozzá ehhez a kis műhelyhez. És azt szeretném kérni tőletek, hogy gyertek és próbáljátok ki, ami már működik. Kitaláltam egy ilyen kis emléklapnyomtatást, tehát csinálunk a lehúzóprésen egy nyomatot, aztán megvágjuk a nyomat tárolásához alkalmas kis borítót, amit megbígelünk, és kerül bele két lyuk is, amit a szedés kötésére alkalmas párgával fogunk összekötni. És ezt mindenki kipróbálhatja közületek, akinek van hozzá kedve. Úgyhogy köszönöm még egyszer, és nagyon jó, hogy itt vagytok, nagyon jól esik.
Dunakeszin vagyunk, egy erdőszéli kis házikóval, ami nem is olyan kicsi, de különösen most számunkra a pincéje volt nagyon izgalmas, ahol egy nagyon helyes kis társaság gyűlt össze egy különleges nap alkalmából, amikor is felavatásra került a Média Victoria műhely. A tulajdonosa Faludi Victoria, akit most arra kérek, hogy egy picit meséljen róla, hogy miért is volt ez olyan fontos, hogy ez elkészüljön?
Ez egy nagy mérföldkő a szakmai életemben, és talán a magánéletemben is, mert a hivatásom, a munkám az egyben a hobbim is.
Mert hogy nyomdász vagy?
Igen. És hát ez az egész a magas nyomtatással kezdődött, a kéziszedőként kezdtem a pályafutásom, és ez a világ annyira megragadott, hogy nagyon jó ide visszakanyarodni a mai rohanó világból, ami egyébként a teljes digitális zűrzavarral együtt az életem része, az online kommunikáció és minden korszerű kommunikációs csatorna, a fegyvertáram része, amivel a magyar grafikát igyekszem támogatni. De pont ezért egy nagyon jó ellenpont visszakerülni a 19.-20. század elejére, és egy kicsit elcsendesedni, és egy más fordulatszámon végig gondolni a dolgokat. Bármi szomorúság ér napközben, hogyha nem megyek a műhelybe, ott az én kis világomba egy nagyon kellemes attitűd fogad, és visszalassulok arra az emberi léptékre, ami megnyugtat, és nagyon sok örömet ad.
Honnan tudtad összegyűjteni ezeket?
Talán a legelső lépés úgy 4 éves korom körül lehetett, ez most nevetségesen hangzik a műhely kapcsán, de az az ölelés és puszi, amit apukámtól kaptam, amikor hazaért a munkából, az a bőrén és a haján hozta a könyv illatát.
Tehát aki szintén nyomdász volt.
Aki szintén nyomdász, és tulajdonképpen ekkor kezdődött ez a szerelem a nyomdászattal. És aztán apránként felbukkantak az életembe ilyen régi relikviák. Amikor egy-egy technológia letűnt, és már csak hulladékként akár még bevitték volna, akkor ami az adott kereteim közt akkor lehetőségemben állt, azt megmentettem. És aztán Aztán egyre csak gyűjt és gyűjt.
Igen. Az első ilyen komolyabb gép, ami a birtokomba került, ez egy lehúzóprés, ezt a Gocsa Zoltán Pannon Print nevű nyomdájából vásároltam, amikor felszámolták a nyomdát, egyébként egy nagyon jelképes áron.
Ennek inkább eszmei értéke
van. Így van, így van. És igazából ez az egész dolog talán akkor gyorsult fel, és akkor vált tudatossá, amikor elmentem ezt a nyomdát meglátogatni, és az utolsó napjait élte.
Azon kívül, hogy nosztalgiázol, és szíved csücske, milyen terved van vele?
Igazából jövőben mutat a tervem, mert minél több fiatalnak szeretném ezt megmutatni. Titkos tervem, hogy a rajztanár lányom talán némelyik diákját elhozza ide a műhelybe, és itt, ha csak a gyerekek közül egy beleszeret ebbe, akkor már megérte az egész gyűrődés, mert akkor lesz egy újabb nyomdász, aki tovább viszi a zászlót.
De hát nyilván azért nyomdásztanulóknak is érdemes megmutatni.
Hogyne. Mindenképpen szeretném, hogyha ezzel a lehetőséggel élnének. Nyilván ez egy kis családi ház, egy kicsi kis 20 négyzetméteres helység, tehát nem egy múzeum, ahol látogatókat tudok fogadni, de egy kisebb műhely munkára egy ilyen, úgy gondolom, hogy talán hatékonyabb is egy ilyen kis csapatban közel kerülni a nyomdászvilághoz.
És mi az, amit végig tudsz mutatni? Tehát működésben.
Meg tudom mutatni, hogy a könyvkötés, kézi könyvkötés alap lépései hogy történnek. Ehhez van egy vágógép, egy bígelőgép, kisebb lyukasztó és egyéb kéziszerszámok. A kéziszedés alapjait meg tudom mutatni. Van néhány betűkészletem, hát és lehúzóprések. Igen. és lehúzóprések, ahol az így készült formákról tudunk nyomatot készíteni.
Tehát gyakorlatilag egy komplett folyamatot végig tudsz vinni.
Igen, hát a magas nyomtatás alapjait itt meg lehet nézni.
Ez a társaságok itt összejött, ezek szakemberek voltak.
Igen, jobbára.
Hasonló élményt jelentett. Meg is szólaltattam néhányokat, hogy mit is éreznek.
Hát egyrészt az ember fiatal korát.
Egy a kedve, ami a barsan van.
Másrészt meg egy... Azt, hogy honnan indultunk, és igazából az ember, hogyha el tudja választani ezt a régmúltat a mai kortól, akkor ennek nagyon is megvan a helye. És nem csak nosztalgiaként tekint rá az ember, hanem az iparnak egy nagyon fontos része, amit egyébként mind a mai napig használnak egy-két nyomdában.
Mindent elmondott már. Honnét indultunk, hát ez ugye már mind múzeumban van, máshol, más országokban is főleg, de viszont ez egy remek kultúrtörténeti eseménynek is számít, én szerintem.
Számomra mindig nagyon nagy elismerést jelent az, aki olyan területen dolgozik, ami nem csak a munkáját jelenti, hanem egy elkötelezettséget is, és én Wikiben mindig ezt érzem, hogy mint egykori nyomdász, meg most ugye a nyomdászok lapjának a szerkesztője, mélységesen szereti tisztelni, és hogy még a saját életét és a saját lakását is erre használja, hogy ezt az érzést meg tudja őrizni, és tovább tudja sugározni. Szóval számomra mindenképpen nagyon nagy tisztelet, és nagyon-nagyon példaértékű az ilyen, és gratulálok hozzá.
Én kívülálló vagyok, mert én papírgyártó vagyok, viszont 22 éve nyomdák között dolgozom, és látom, hogy hát itt látszik az a kézművesség, amiről a nyomdászat szól. És szerintem nagyon fontos, hogy aki nem tudja, aki csak a kezébe vesz egy újságot, vagy egy papírt, hogy emögött mennyi hozzáadott érték van. És hogy itt látszik, hogy ez egy kézműves munka, és igen, ezeken a képeken csinálták. Úgyhogy nagyon örülök a Wiki kezdeményezésének, tök jó.
Én nagyon örülök annak, hogy Wikinek ez sikerült előre, hogy ki tudjuk próbálni, hogy gyerekeket tudunk ide hívni, megmutatni nekik, amiről nem is gondolják, hogy ilyen létezik, és ilyen volt régen. Szóval egy nagyon, nagyon klassz dolognak tartom az ötletet is, hogy ezt létrehozta.
Egy gondolat még, hogy ez tulajdonképpen egy tisztelet a nyomdászősök felé, hogy az óriási erőfeszítés, amit az adott technológiai körülmények köztük megvalósítottak, az még a mai nap is bravúr, és én úgy gondolom, hogy ezt meg kell őrizni az utókor számára, és megmutatni azt a szépséget és mívességet, amit az elődeink kialakítottak, és ezt meg kell becsülni.
És a megbecsülés, hogy a kiselejtezett, már nem használt nyomdabetűkből nagy elődök kicsi szobrocskáit készítette, de ez a te ötleted volt. Nagyon hálásak vagyunk, azt hiszem mindenki azért, amit a nyomdászat
fennmaradásáért, a klasszikus nyomdászat fennmaradásáért teszel. Nagyon köszönjük.
Én is köszönöm, és külön köszönöm azoknak, akik mindenben támogattak, mert ez nyilván egy ember akaratából nem jöhetett volna létre. Nagyon-nagyon sok jó szándékú segítőm volt ezen az úton, és nem feltétlen csak szakmai támogatók, akik lélekben, gondolatban, vagy amikor egy kicsit úgy elcsögettem, bátorítással segítettek, ők is nagyon sokat tettek ezért az ügyért.
Köszönjük még egyszer. Valódi Viktóriával Kéri Júli beszélgetett.
Hey ho, 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 hey ho.
Most pedig sétáljanak el Torda Judittal a főváros egyik hideg régiójába.
Egy nagyon izgalmas túrán vettem részt, ami ebben a hőségben még nagyon üdítőnek is tűnt, hiszen kint 40 fok van, a kőbányai pincékben pedig 10 fok körül. Nagy Imre, hát a kőbányai pincékről ő tud a legtöbbet mondani. Hogyan keletkeztek ezek a pincék?
Hát ezek a pincék körülbelül 15 millió évvel ezelőtt az itteni kő megalakulásával kezdődött, amikor is Pannon-tengerbe az ott élő állatok tetemei lesüllyedtek a pince fenekére, és ez alkotta azt a 50 méter vastagságot elérő réteget, ami alkalmas, akár építkezésre alkalmas kőzetet rejt. Na most ez a kőzet, ez egy puha mészkő, ami megtalálható nem csak itt Kőbányán, hanem Pest környékén több helyen, Budafokon, Tárnokon, Diósdon, Sóskuton is. Na most megjegyzem, hogy nem csak építési célokra használták a követ, hanem kútkőnek is. Ez abban különbözött az építési kőtől, hogy egyik irányba ilyen kúposra faragták, és alkalmas volt a kertben lévő ásott kutak körbefalazására.
Mert hogy porózus volt, igen, és átengedte a vizet.
Igen, kút felé folyó vizeket megszűrte, és ezáltal ilyen darabos szennyeződések nem juthattak le a kútba. Nagyon jót tett a kút víz minőségének, ha valaki kifalasztatta ezzel a kútkővel a kútját.
A Kőbánya innen kapta a nevét, a Kőbánya mint városrész.
8 kőbánya is működött. Tehát ez meg a téglagyártásnak az egyik bázis.
Bányászat során így alakultak ki ezek az alagutak, vagy termek, üregek.
Egyre több helyen nyitottak bányákat, ami azt jelentette, hogy a bejárattal lementek a föld alá, és ott kibányázták ezzel az egyszerű csákányos technológiával ezt a mészkövet. Na most ez nem zavarta a felszínen levő szőlőket, ugyanis Kőbánya, Óhegy és Újhegy, ez be volt telepítve szőlőkkel, és ez a mélyművelésű bánya technológia, ez nem zavarta, mert ugye egy külszíni fejtésnél azt le kell szedni minden felette levő réteget, és úgy jutnak hozzá a kőhöz. Tehát ez is egy pozitívuma volt ennek a mélyművelésű bányászati módszer. Ugyanis a szőlőket Magyarországon még a római időkből tudjuk, hogy az nagy szőlőkultúrák voltak. Tulajdonképpen a török idők utáni rész az, amit ilyen szőlőkultúrás időszaknak nevezünk Kőbányán.
Igen, hát aztán ennek a filoxéra vetett véget.
Igen, ami ellen azért volt lehetetlen küzdeni, mert ez a földbe volt lent. Tehát nem tudták a szőlős gazdák ennek az ellenszerét, hiába permetezték.
Már a sumérok is leírták, hogy hogyan kell sört gyártani. Ez azóta se változott, ez a technológia?
Hát, mint minden dolog, változik. Ez egy állandó változásban lévő dolog, mert állítólag volt olyan idő, hogy még a komlót se tették bele a sörbe, hanem mindenféle más anyagokat. De a lényeg, hogy egy szemes terményből alkoholos erjedéssel szeszes italt lehet gyártani, ez 5000 éve. Úgyhogy ez az étírásos táblán le van írva.
Hogy is zajlik a sörgyártás? Kezdjük a vízzel, mert azt mondta, hogy a legfontosabb a sörgyártásnál a víz.
Az egyik legfontosabb elem a víz. Itt Kőbányán azért volt nagyon szerencsés sörgyártás szempontjából a víz, mert itt a vizet ebbe a mészkő rétegbe bezárva találták meg akkor, amikor ide települtek a sörgyárak. Mert korábban ezek a sörgyárak a Duna menti részeken működtek, szűrt Duna vizet tudták hasznosítani, csak le kellett nagyon mélyre ásni ebbe a mészkőbe, hogy egy nagy jelentős mennyiségű gödörből tudjanak megfelelő mennyiségbe vizet kiemelni. Na most ezek a gödrök, ezek úgy kell elképzelni, hogy a pince padló szintje alatt 30 méter mélységbe lenyúlnak, ami egy 10 emeletes háznak a magassága, és méreteit tekintve pedig 6-8 méter a kisebbik mérete, és 20-25 méter hosszan vannak ezek lemélyítve 30 méterrel a pince padlója alá. Úgyhogy ezekből a hatalmas kutakból, ami csak itt az ősi Dreher sörgyár területén 6 darab volt, ebből nyerték a vizet. Ugyanis a sörgyártáshoz rengeteg vízre van szükség. 12 liter víz kell egy liter sör előállításához.
És mi kell még a sörgyártáshoz?
Na hát aztán igen. És itt kapcsolódik a lehetőség a pincékkel. Ugye a hátrahagyott kőbányászat által hátrahagyott pincéket háromszorosan tudta hasznosítani a sörgyári technológia. Az első, hogy megtermelték a pince padlóján a malátát. A beáztatott árpamag 8 napig csírázott a pince padlóján. Hűvösbe és sötétbe ott volt a pince padlóján, és elegendő idő 8 nap állt rendelkezésre, amíg egy kis gyökeret, meg egy pici csírát is növesztett. Most ezek után, 8 nap után fölszedték a pince padlójáról, ezt úgy hívták, hogy zöld maláta, mert ugye ez volt a megnevezése, és akkor ezt fölvitték, és a szárító épületbe megszárították. A lényege az volt, hogy letörték róla a csírát, meg a gyökeret, a száraz magot pedig zsákokba rakták, sörfőzés menete pedig az volt, hogy ezt a malátát összetörték, belefőzték egy hatalmas edény vízbe, és az a összetört maláta héjából kivonta a beltartalmat, ami a csírázás alatt tulajdonképpen a keményítőből cukros vízben oldható anyagokat gyártott. És akkor ezt a cukros oldatot belefőzték a vízbe, és egészen 70 fokig fölmelegítették, utána hozzátették a komlót, ami egy másik növény, az egy futó növény, komlót összegyűjtötték, a tobozait, az a értékes a sörfőzés szempontjából, ez a keserű és altató-nyugtató hatású lupulin, ez belefő a sörlébe, amit fölforralnak teljesen 100 fokig, zubogó forrásig, és ez a lényege a sörfőzésnek, hogy akkor fölforralták, és utána le hűtve visszavitték a pincébe. Kádakba rakták, hordókba, és megerjesztették.
És akkor a dréherek ezt tudták, hogy ez egy jó hely?
Hogyne.
És mikortól népesítették be a dréher?
Az öreg dréher, aki megvette a kőbányai gyárat, már előtte vásárolt itt területeket, azzal a szándékkal, hogy ő majd épít itt egy csörgyár. Nagyon jónak ítélte meg ezeket a pincéket. Tulajdonképpen a legértékesebb a csörgyárban szinte a pince, mert azt létrehozni a legnagyobb költség.
És azt készen kapták.
És ez meg készen volt, ott volt, üresen állt, és ezért tudott ez a terület annyi sok sörgyárat.
Milyen mélyen vannak ezek a pincék?
20-25 méter mélyen van a pince padlója a felszín alatt, és helyenként meg 15-20, sőt 25 méter hosszú pince szellőzőink is vannak.
Nagyon megható volt, nekem mutatott egy termet, és azt mondta, hogy ez egy szakrális hely, és nagyon meglepett, hogy miért.
Az egyik ilyen termet a sörösök kápolnának vagy templomnak hívták, részben a formája után, de a II. Világháború alatt, az ostrom idején, amikor Kőbánya lakosságának jelentős része lemenekült a pincébe, akkor itt Isten tiszteleteket is tartottak lent az alatt az idő alatt, amíg ugye elvonult a veszély.
A kőbányai pincerendszer történetéről Nagy Imre idegenvezetővel Torda Judit beszélgetett.
Bop-down, tap-tap, da-da-da-down, bop-ba-da-da-bop-ba-da-ba-down, bop-down, a part-time lover. Call up, ring once, hang up the phone, to let me know you made it home, don't want nothing to be wrong.
A mai napom érdekesen kezdődött. Véletlenül őrmezőre tévedtem, és hírét vettem, hogy szeptember 14-én őrmező napját fogják ünnepelni. Őrmező napja? Mit is jelent ez? Keserű Andrást kérdezem, az Őrmezői Közösségi Ház vezetőjét.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Egészen pontosan őrmező ünnepéről beszélünk, amely idén már a 19. ezt szinte első, hiszen kimondani is nehéz. Az volt a célja, hogy őrmezőnek, ennek a viszonylag friss lakótelepnek egy identitást adjon, egy közösségi élményt adjon, egy olyan eseményt hozzon létre, amely összeszervezi az embereket, ahol összetalálkozhatnak a helyi lakók.
Azt se tudom, hol van őrmező.
Őrmező, kérem szépen. Újbudának a budaörsi kivezető szakaszához legközelebb eső része Kelenvölgy és Gazdaglét határolja. Annak idején ez gyakorlatilag a város legkülsőbb területe volt, valóban őrmezőség volt itt a környék. Kertesházas családi övezetet kell elképzelni. Majd amikor a lélekszáma népesség szaporodni kezdett itt a székes fővárosban, ez a lakótelep építések időszaka, itt a nagyjából az első kapavágás a 70-es évek legelején történt. Tehát itt akkor kezdték el a semmiből felépíteni őrmező lakótelepét, nagyjából a régi kertesházi övezetből nagyon kevés látható a manapság már, nagyjából lebontásra kerültek ezek a kis régi típusú gyümölcsös kertekkel övezett házikók, és itt elkezdődött egy nagy mérvű beruházás, ami egy mára egy 5-6 ezer lélekszámot befogadó lakótelepé alakult át, tehát nagyjából a 70-es évek elejéről beszélgetünk. Őrmező ennek ez az életkor, a nagyjából 40 pár éves
őrmező. Mi jellemző a lakótelepre?
A lakótelepre az jellemző, ami az összes lakótelepre jellemző, hogy ide lakni jöttek emberek, lakni kellett valahol. Ilyen szempontból teljesen szétágazó, tehát a társadalmi összetétele, tehát nagyon nehéz ezt a heterogén lakossági összetételt kielemezni, vagy egész pontosan meghatározni. Én magam is lakótelepen nőttem fel, tehát nagyjából tudom azt, hogy őrmezőn a közösségi szerelem, vagy egy lakótelepen a közösségi szerelem az egy picit mást jelent, mint egy faluban, ahol dinasztiák generációk adják egymásnak a kapukulcsot, vagy laknak ugyanott akár egy égi szabott nagyszülőkkel, vagy több generáció egy udvarházban, vagy egy utcában. Őrmezőre betelepültek értelemszerűen, tehát olyasfajta gyökerei ennek a lakóteleknek értelemszerűen nincsenek, mint egy 1000 éves falunak, vagy egy akár 200 éves településnek. Erre való az őrmező ünnepe, hogy egyáltalán, hogy meglássuk, hogy ki költöztek ide, azért itt az elmúlt 40 év alatt rengeteg változás, meg rengeteg generációváltás történt. Erre való egy őrmező napja, hogy meglássuk, hogy kik azok, akik itt esténként hazajönnek aludni, majd reggel visszamennek dolgozni a városban. És azt gondolom, hogy ezért van itt a közösségi ház, mint egy közösségi tér, mint egy bázisa a közösségszervezésnek, vagy a kulturális életnek, vagy a társadalmi életnek egy bázisa.
Milyen programokkal csalogatják ide a lakosokat?
Az Őrmezői Közösségi Ház programja egy 4-5 évvel ezelőtt egy markáns programstruktúra változáson esett át. Újra gondoljuk a ház infrastruktúrális működését. Az elmúlt 4 évben a legtöbb munkát abba fektettük, hogy megtaláljuk azt a célközönséget, aki visszatérő módon utolérhető, akinek olyan szolgáltatásokat tudunk nyújtani, amire szükségük van. De hogy miről is beszélek, Őrmezőre rengeteg fiatal család költözött, rengeteg fiatal család van 30-as, 40-es szülőkkel, akik a kisgyerekeikkel, akik a családi programokkal és mindenfajta ilyen hétvégi eseményekkel megtalálhatóak, és elmondható, hogy most már tapasztalatból és statisztikából is, hogy egyre nagyobb a kereslet részükről ebbe az irányba, tehát a családi napokra, a hétvégi családi színházakra, akár az óvodás bérletre egyre nagyobb az igény, illetve a másik réteg, ami Őrmezőn hagyományos volt, és ami egy kicsit átalakult itt az elmúlt években, szintén szervezeti átalakulások, ilyen ez a senior generáció, ide nagyon sok idős ember járt, a mai napig is járt, de a mai napig egyébként nosztalgia táncestre, sanzonestekre, nyugdíjas klubban nagyon szívesen járnak hozzánk az idős emberek, tehát hogyha konkrétan válaszolnunk kellene a családos generációk, tehát a családok jönnek hozzánk, illetve az idős emberek találják meg. Furcsa egyébként, mert valószínűleg az idős embereknek annak idején a nyitott ház időszakában, a közösségi házak időszakában teljesen egyértelmű volt, hogy a közösségi házakban találkozunk, és ott férünk hozzá a programokhoz. A 30-as, 40-es generációban pedig annyi az esélyünk, hogy őket gyerekként hozták ide mondjuk, tehát mondjuk hozzánk járt balettre a kislányként, és akkor tudja, hogy milyen egy közösségi ház, hogy oda be lehet menni, ott mindenféle programokat meg lehet találni, és akkor ők térnek ide vissza hozzánk. Tehát nagyjából ez a két generáció.
Őrmező napján ebből mit fog látni az, aki itt szeretné a napot eltölteni?
A nap nagy százaléka családos programokkal töltődik fel, tehát reggel 10 órakor indul a rendezvény, gyermekkoncertekkel, bábszínházakkal, kézműves foglalkozásokkal, tehát minden játszóház, mini vidámpark, körhintával, ugrálóvárral, tehát nagyjából a délután három órai sávig a családokat szolgáljuk ki nagyjából.
Mit lát az, aki a költők parkjába téved?
Ha 14-én szombaton kijön hozzánk, akkor meg fog döbbenni, hogy ez a pici tér mennyi ember képes befogadni, és mennyi programot, és mennyi színes elfoglaltságot. Nagyjából tényleg minden négyzetcentiméterbe lesz építve, vidámparkkal, sátrakkal, játékokkal, színpad, hatalmas színpadunk van. Én azt gondolom egyébként, hogy egy ilyen rendezvényhez mérten ez egy nagyon professzionális színpad, ami nem is véletlen egyébként, hiszen az esti sáv, ami nagyjából átadja a stafétát ugye az esti buli programnak, nem, ez egy népünnepé, valljuk be őszintén, egy ingyenes egész napos program, amiben ugye az a célunk, hogy minden korosztálynak 0-tól 100 pár évig mindenki megtalálja magának való programot, elfoglaltságot és bármifajta olyan tevékenységet, amire egy kellemes szombaton kedve támad, a vendéglátástól kezdve a kirakodóvásáron keresztül, mindenfajta játékig és tevékenységig, de hogy visszatérjek, a délutáni sáv pedig a színpadé lesz, kérem szépen, tehát a színpadi programoké, tehát ott már elkezdjük felépíteni az est betetőzéséig, ugye a buli hangulatot, ezt nagyjából szerintem a visszatérők tudják, hogy itt mindig fergeteges utcabállal zárjuk az estet, és azt el kell kicsit kezdeni építeni, ezt már kora délután Gácsaba bugival fogjuk elkezdeni, aki belecsap a húrokba, és a bugit elindítja a színpadon, de jönni fog hozzánk Olá Gergő is az akusztik felállásával, majd Takács Tamás a blues zenekarával, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kondiba fogja tartani a hangulatot és a táncos lábokat majd ő fogja ott menedzselni, és az este pedig a Pedrofon zenekarral fogunk egy hatalmas útszabállat kínálni a közönségnek. Ők egy nagyon-nagyon-nagyon híres, ebben a műfajban híres bulizenekar, ők nagyjából a Hungária környéki zenei műfajt fogják képviselni, mert azt gondolom, hogy minden generációnak ugyanolyan örömteli és ugyanolyan szórakoztató tud lenni. Nagyjából ez fogja zárni, és ott a naplemente környékén még egy fantasztikus tűzcirkusszal fogjuk a közönséget szórakoztatni, hogy amíg a Szépadon picit átépítjük a nagy berendezéseket, addig az Inspirál tűzcirkusz látványos produkciója fogja a közönséget elámítani. És azt kell még gyorsan elmondanom, hogy ez a sok minden megvalósulhasson, ahhoz nekem rengeteg segítségre van szükségem. Nekem itt főkoordinátornak rengeteg partnerem, beszállítom, rengeteg csoport, rengeteg olyan segítségem van, aki egyrészt a ház környékéről, tehát a helyi csoportok lépnek fel nálunk, akár a Favorite Dance School, akár a Masters ese, de az önkénteseink, a nyugdíjas önkénteseink, a Mórusz Egyesület. Ilyenkor zavarba vagyok, mert végig kéne sorolnom, de nagyjából visszatérő vendégeink, a vidámparkosok, a színpad gazdái, tehát mindenki, a helyi egyesületek, a helyi rengeteg lakos is besegít. Ugye van egy főző versenyünk, ami egy hagyományos seregszemle, ami kihagyhatatlan egyébként Örmezőn. Rengeteg csapat jelentkezik, ők már kora reggeltől jönnek nekünk segíteni. Tehát ez tényleg egy örmezői összefogásból jön létre. Ezért lett minden évben van egy mottója az eseménynek. Idén az ünnep a miénk. Csupa nagybetűvel ez a mottója.
Kedves hallgatóink, az ünnep nem csak az őrmezőieké lesz, hanem mindenki, akinek kedve van, szeptember 14-én Őrmezőre látogatni. Beszélgető társam meginvitálta önöket, elköszönök Keserű Andrástól, az Őrmezői Közösségi Ház vezetőjétől.
A mai műsort készítették Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ági, Torda Judit. Technikai munkatárs Magyar Ádám. Szerkesztette Ámen Zsóka. Ezt a műsorunkat két hét múlva ugyanebben az időpontban ugyanitt meghallgathatják. Addig is bármikor a civilradio.hu archívumába, illetve az idősbarát.újbuda.hu weblapon. Új műsorral legközelebb szeptember 21-én jelentkezünk. Viszont hallásra!